Egy 2016 óta tartó tudatos szervezeti fejlesztés eredményeként létrejött a Budapesti Gazdasági Ügyészség. Polt Péter korábbi legfőbb ügyész többször is felhívta a figyelmet a gazdasági bűncselekmények és a pénzmosás új formáinak térnyerésére, valamint arra, hogy ezek megvalósításában egyre nagyobb szerepe van az online térnek, mondta az Inforádióban a Fővárosi Főügyészség szóvivője. Rab Ferenccel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A Fővárosi Főügyészség úgy épül fel, hogy van egy fővárosi szintű főügyészség, illetve vannak alárendelt kerületi ügyészségek, illetve egyes specializált ügyészségek, például van olyan kerületi ügyészség, ahol külön részleg foglalkozik a fiatalkorúak bűnügyeivel. Korábban szintén egy hasonló részleg foglalkozott a gazdasági bűncselekményekkel helyi szinten, járási szinten, ez a fővárosban a kerületi szintet jelenti. Ide voltak telepítve a gazdasági bűncselekmények irányításával kapcsolatos feladatok. Itt jött létre egy olyan speciális tudásbázis és egy olyan szakembergárda, akik kifejezetten az ilyen bűncselekmények üldözésére specializálódtak. 2016 óta tart egyébként egy tudatos szervezeti fejlesztés építkezés, ezt még dr. Ibolya Tibor előző fővárosi főügyész kezdte el, aki most jelenleg legfőbb ügyészhelyettes, illetve Szalóki Zoltán doktor úr is folytatta ezt az építkezést új fővárosi főügyészként. Még korábban egyébként dr. Polt Péter korábbi legfőbb ügyész mondta azt, hogy a gazdasági bűncselekmények és a pénzmosás új formáinak térnyerése, valamint ezek megvalósítása, ezek mind-mind olyanok, hogy az online térben terjednek el, és külön kell fókuszálni az ügyészségi erőforrásokat az ilyen cselekmények elleni küzdelemre. Ez a felismerés vezetett oda egyébként, hogy a fővárosi főügyészség szintjén 2016-ban létrejött az előbb említett gazdasági bűnügyek részlege, valamint egy külön önálló osztály a fővárosi főügyészségen felül, ahol dolgozó kollégák egyfelől másodfokon ellátták az ügyészi feladatokat a gazdasági részleg fölött, illetve azon súlyos bűncselekmények, gazdasági bűncselekmények kapcsán, amelyek egy szinten feljebb indulnak első fokon, akkor elsőfokú ügyészi tevékenységet láttak el. Tehát közel egy évtizedig működött ez a modell, azonban a bűnözés új formái még egy koncentráltabb erőkoncentrációt tettek szükséges, és ezért ez a korábbi részleg, kerületi szint, ez egy önálló ügyészségé nőtte ki magát, és így jött létre a Budapesti Gazdasági Ügyészség.
Pontosan melyek ezek az új bűnözői formák, magatartások?
Gondolhatunk itt a költségvetéskárosító bűncselekményekre. Ugye mind az illetékességmét itt a fővárosi elkövetési helyen rendelkezőket kell érteni. Egyéb gazdasági bűncselekmények, de akár a pénzmosás különböző formái, amelyek nagyon elterjedtek, kezdve az egyszerű formáktól, amikor valakit megkérnek arra, hogy nyisson a nevére egy bankszámlát, és ne foglalkozzon azzal, hogy oda milyen pénzek érkeznek, hanem meghatározott rendszerint ezeket utalja szépen tovább. Ez is már pénzmosásnak számít, illetve bizonyos egyéb bűncselekmények, hűtlenkezelés és gazdasági csalás, ezek mind-mind ide lettek telepítve ehhez az ügyészséghez. És ugye látható is napról napra egyébként olvashatunk ilyen bűncselekményekről a hírekben, hogy ezek nagyon-nagyon elterjedtek. Ugye most volt az átadó ünnepsége a gazdasági ügyészségnek, a Budapesti Gazdasági Ügyészségnek, itt dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész beszédet tartott. Ebben hangsúlyozta, hogy a jelenkor változásai mellett elkerülhetetlen a specializáció, és a jövőbeni hatékony és eredményes ügyészi munkának ez a záloga.
A Budapesti Gazdasági Ügyészségen, tehát ugye, ha jól tudom, akkor 25 munkatársal, a 9. kerületi ügyészségek közös épületben érhető el a jogkereső közönségnek. Ez az új, hogy pontosan mondjam, jelenszinti ügyészség. Gondolom megtalálhatók a különböző elérhetőségek, telefonszámok, e-mail címek, amelyek szükségesek a kapcsolatfelvétel kapcsolattartása szempontjából.
Igen, a Magyarország Ügyészségének honlapján az ügyészség.hu-n fenn vannak az elérhetőségei az ügyészségnek. Ez kivételesen az ügyészség nem a úgynevezett anyakerületében található, az irodaépület, hanem a 7. kerületben van elhelyezve ez az ügyészség, de ez közel van a 9. és a belvárosban található, így könnyen elérhető bárkinek, aki keresi. Egyébként, ha megengedi szerkesztő úr, akkor a honlapunkat külön ajánlanám a hallgatók figyelmébe. Ugye a napi híreink sokszor videóval, fotókkal színesítve, illetve a legfontosabb közleményeink, illetve komolyabb, akár nemzetközi vonatkozású híreink is megtalálhatók, tehát az ügyészség honlapját, illetve Facebook oldalát, valamint már bizonyos hírekkel a Twitteren is megjelenik, illetve olykor Reels videókkal is jelentkezik az ügyészség, tehát igyekszünk a kor kihívásaihoz így is felnőni.
Rab Ferencet, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatása szerint egyre magabiztosabban használják ki az online tér adta lehetőségeket a magyar internetezők, ugyanakkor hiányosságok mutatkoznak a források kritikus értékelésében, a tartalmak ellenőrzésében és a médiarendszer működésének megértésében is. A hatóság tanulmánya önbevallásos alapon mérte fel a hazai felnőttek médiafogyasztási tudatosságát, arra is rámutatva, hogy a fiatalabbak nagyobb önbizalommal használják a közösségi médiát, de éppen ezért kitettebbek lehetnek az online veszélyeknek. Rozgonyi Ádám kérdezte Sós Edinát, az NMHH kutatási szakértőjét.
Azt látjuk, hogy a hazai felnőtt internetezők egyre magabiztosabban mozognak a digitális térben, ugyanakkor hiányosságok mutatkoznak a források kritikus értékelésében, a tartalmak ellenőrzésében és a médiarendszer működésének megértésében. A kutatás résztvevőinek több mint 70%-a kifejezetten magabiztosan kezeli a közösségi média oldalait, ismeri és alkalmazza a fiókbeállításokat, és annak is tudatában van, hogy kiláthatja a tartalmait. Nem meglepő, hogy a minél fiatalabb valaki, annál jártasabban használja a közösségi médiát, ugyanakkor az is kiderült, hogy az idősebbek majdnem ugyanolyan rendszeresen lájkolnak, posztolnak vagy írnak kommenteket, mint a fiatalok. Ugyanakkor a válaszadók mintegy 40%-a egyáltalán nem szokta ellenőrizni a közösségi médiában olvasott hírek valóság tartalmát. Érdekes, hogy bár a 18-29 évesek érzik magukat a legmagabiztosabbnak az internet használat terén, ez nem mindig jár együtt a kritikus információ feldolgozás képességével, hiszen ők kevésbé járnak utána egy-egy cikk valóság tartalmának. A véleményükkel egyező információkat szinte soha nem ellenőrzik le, és ez ugye erősíti az álhírekkel és manipulált tartalmakkal szembeni kitettségüket. Az adattudatosság
manipulált terén... tartalomra tudná esetleg példát mondani? Hogyan kell ezt elképzelni? Hogy mondjuk van egy tartalom, és mi lehet az az árulkodó jel, hogy ez manipulált, nem valós, félrevezető?
Egyrészt nagyon figyelni kell, hogy milyen forrásokból fogyasztjuk a híreket. Tehát nyilván vannak ismert honlapok, médiumok, ahol megbízható információkat találunk általában, és vannak ilyen furcsa nevű webes oldalak, ahol nagyon gyakori, hogy nem helytálló információkat találunk, és ezért érdemes utána járni a hírek valóságtartalmának több internetes oldalon.
Mit mutat még a kutatás? Egyébként nem csak a fiatalok használják a közösségi médiát nyilván, és talán az idősebbek könnyebben is félrevezethetők.
Ez így van. Ugye, mint említettem, az idősebbek majdnem ugyanolyan rendszeresen lájkolnak, posztolnak és írnak kommenteket, tehát aktívak a közösségi médiában, nem csak a fogyasztásában. Ők sajnos jelentős lemaradásban vannak például az adattudatosság terén. A teljes népességet, felnőtt népességet tekintve 10-ből 8 válaszadó például tudatában van annak, hogy a közösségi platformok adatokat gyűjtenek róla, de sajnos az idősebb korosztályokban még mindig jelentős a lemaradás. A pontos adat, hogy a fiatalok csaknem 90%-a, és az 50 év felettieknek 3/4, míg a 60 felettieknek csak 56%-a van tisztában azzal, hogy például az alkalmazások, online platformok és weboldalak adatokat gyűjtenek róluk. Egyébként minél magasabb az iskolai végzettségük, és minél nagyobb településen laknak a felhasználók, annál inkább ismert előttük az adatgyűjtésnek a ténye.
Milyen adatokról van szó? Mindent, amit megosztunk magunkról, amit nyilvánossá teszünk, születési hely, telefonszám, e-mail cím, milyen adatokról lehet szó?
Természetesen ezekről az adatokról, amelyeket regisztrációkor nagyon sok esetben elkérnek a felhasználóktól a weboldalak üzemeltetői. Tehát igen, név, e-mail cím, illetve hát ennél más személyes adatokat is el szoktak kérni, hát főleg az online fizetések esetében, online vásárlások esetében.
Van-e még esetleg érdekes információ, adata kutatás alapján, ami kiderült?
Ami szerintem nagyon érdekes, hogy az adatkezelés és az internetes reklámok terén a 30-39 évesek látszanak a legfelkészültebb és tudatosabb internetezőknek, és ezek alapján ugye felmerül a kérdés, hogy a 18-29 évesek adatvédelmi nagyvonalúsága mögött vajon az áll-e, hogy az adatok megosztása fontosabb számukra, mint a az adatok védelme. Illetve egy másik érdekesség, hogy a kutatás szerint a felnőtt internetezők közül sokan nem ismerik az egyes médiatípusok finanszírozási hátterét sem, pedig a tudatos médiafogyasztáshoz elengedhetetlen megérteni, hogy a médiumok gazdasági háttere hogyan befolyásolja azok tartalmait és a tartalomszerkesztési elveket.
Hogyha adatvédelem szempontjából történik valamilyen incidens, bűncselekmény, akkor az NMHH ilyen ügyekben mit tehet és mit lehet ennek a hatóságnak jelezni, milyen jellegű visszaélést?
A hatóság felé bejelenthetőek a hozzájárulás nélkül közzétett tartalmak, online zaklatások, rasszista, közönség ellen uszító tartalmak, és az adathalász tartalmak például. A honlapunkon, az nmhh.hu-n, illetve az internet hotline-on bejelenthetők a hasonló esetek.
Sós Edinát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértőjét hallották. Szeptembertől az állam már nem csak a végzős középiskolásoknak biztosítja az ingyenes jogosítványszerzés lehetőségét. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az igazságügyi miniszter tavaly márciusban jelentette be, hogy 2024. szeptemberétől az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak, és ebbe beletartoznak az elméleti, illetve a gyakorlati órák, sőt a vizsgák is. Nem sokkal később Tuzson Bence pontosította, hogy egyelőre csak az elméleti oktatás ingyenes. A 30 órás gyakorlati képzésre kísérleti programot indítanak Jász-Nagykun Szolnok megyében a Honvédség szolnoki szakoktatóival. Erre mostanáig 231 középiskolás jelentkezett a krétában, az oktatást 228-an kezdték meg, és eddig 37-en mehettek forgalmi vizsgára. Ezt az úgynevezett pilot programot terjesztik ki idén szeptembertől a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint. Ősztől már nem csak a végzős középiskolások, hanem bármelyik 16,5 éves középiskolás jelentkezhet iskolai KRESZ vizsgára a krétában. A köznevelési törvény egyik paragrafusában ugyanis a középiskola utolsó év folyamán szövegrész helyébe a középiskolában szó került be. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára az Inforádió Arena című műsorában nyilatkozott erről.
Annak a vizsgálata zajlik, hogy mennyi autóval, milyen szakember háttérrel, mekkora kapacitások lennének szükségesek ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. Ugye a teljes piacot átvenni azt nyilván nem szeretnénk, nem is lehet, hiszen nem csak középiskolások szeretnének jogosítványt tenni, hát van, akinek később jut ez eszébe, tehát az autós iskolák semmiképpen sincsenek ezzel veszélyben, de azt meg kell vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk majd ebben a későbbiekben tovább lépni, ehhez pedig kell a pilot, kellene ennek a tapasztalatai.
A pedagógusok szakszervezetének elnöke Totyik Tamás nem vitatja el a kormány jó szándékát, de úgy véli, hogy az iskolai jogosítványszerzés rendszere még messze nem tökéletes.
Az az érzésünk, hogy nagyon átverték a diákokat, annak ellenére, hogy a jó szándék vezérelte a kormányzatot, ugyanis azok a cégek, ahol a gyakorlati vizsgát kellett tenni, nem kellő bizalommal fordulnak az iskolában megszerzett elméleti vizsgákhoz, és vagy megemelik ezeknek a diákoknak a gyakorlati óradíját, és jóval magasabb óradíjért kellett tenni a vizsgájukat, illetve megszerezni a kellő rutint, vagy még külön vizsgákat próbálnak beiktatni. Tehát majdnem oda jutnak vissza a diákok, mint hogyha a cégnél történt volna ez a gyakorlat megszerzése, meg az elméleti vizsgálatétele. Tehát még egyszer mondom, jó szándékkal tette a kormány, ezt nem múlhatom kétségbe vonni, de a kivitelezésnél valamit nem csináltak pontosan, és ennek az lett a következménye, hogy a kedvezmények igazán nem fognak érvényre jutni, ha a teljes összképet nézzük majd.
Ha valaki a középiskolában nem tud levizsgázni, akkor pénzért egy autós iskolában folytathatja a gyakorlati órákat, de legalább nem kell előről kezdenie a kurzust.
Július 1-től emelkedik a családi adókedvezmény, a csecsemő gondozási díj és a gyermekgondozási díj pedig adómentessé válik. Az adókedvezmény bővülése havi szinten azt jelenti, hogy az egygyermekes családoknál 10 000-ről 15 000-re, a kétgyermekeseknél 40-ről 60 000-re, a háromgyermekes családoknál pedig 100 000-ről 150 000-re nő a kedvezmény összege. További részletek Tatár Tímeától.
Az adókedvezmény bővítése nagyjából 1 000 000 családot érint. Ennyi családban dolgoznak és nevelnek kiskorú gyermeket a szülők Magyarországon. Tájékoztatta az Inforádiót a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke Fűrész Tünde. A Kincsnél azt is kiszámolták, ez havi szinten mit jelent.
idén július és december között másfélszeres összeget fognak kapni az eddigiekhez képest, és 26. január 1-től pedig a dupláját annak, mint amennyi eddig volt a családi adó kedvezményük. Ez azt jelenti, hogy az egygyermekes családoknál ebben a fél évben 10-ről 15 ezer forint, a kétgyermekes családoknál 40-ről 60 ezer forint, a háromgyermekes családoknál pedig 100 ezerről 150 ezer forintra nő ez az összeg havi szinten. Tehát már fél év alatt ez például azt jelenti egy háromgyermekes családnál, hogy a 2025 második fél évében 300 ezer forinttal, egy kétgyermekes családnál pedig 120 ezer forinttal több marad a családi kasszában.
A július 1-én életbe lépő másik fontos változás a kismamákat fogja érinteni, hiszen a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj is adómentessé válik, folytatta a Kincs elnöke.
Ilyen fontos célja a kormányzatnak az, hogy a szülés követően ne kerüljenek anyagi hátrányba az édesanyák, a kismamák, sőt, ha lehet, akkor inkább anyagi előny legyen abból, hogy megszületett a gyermekük, és tulajdonképpen ez most meg fog valósulni, hiszen a csecsemőgondozási díj az a korábbi bruttó fizetésüket meg fogják kapni nettóként, és a gyermekgondozási díj összege is jelentősen nőni fog, a maximális összege az 305 ezer forintról 366 ezer forintra nő nettó összegben, úgyhogy ez azt fogja jelenteni, hogy a szülés követő első két évben az édesanyák többsége, legalábbis azok, akik átlagbért vagy ennél kevesebbet keresnek, nemhogy anyagilag rosszabbul fognak járni, hanem jobban fognak járni, mivel több pénzt fognak kapni ahhoz képest, mint mikor még dolgoztak.
Az új családpolitikai intézkedések július 1-től élnek. Ez azt jelenti, hogy a magasabb juttatásokat a kismamák és a családok elsőként augusztusban kaphatják majd kézhez.
Hamarosan elkészül a mesterséges intelligencia alapú alkalmazás, amit vállalati tanácsadáshoz használhatnak a kis- és középvállalkozások, mondta az Inforádiónak Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. A tervek szerint ezt és egy jogi segítséget nyújtó fejlesztést is ingyenesen használhatnak majd a cégek. Varga Mónika interjúja.
Több vállalatot végignéztünk. Ugye alapvetően a gyártási folyamatok controlling részét, már mint hogy hogyan zajlik a folyamat, a minőségellenőrzés részét, nagyon sok helyen használnak mesterséges intelligenciát, ahol szerintem most fog felgyorsulni a dolog. Ez amikor leegyszerűsítve, amikor már a mesterséges intelligencia üzleti tanácsadást is tud végezni a vállalatok számára. Tehát egy olyan modell alapján, ami megtanulta hasonló más vállalatok működését a múltból, és egyébként föl lehet neki tenni kérdéseket. Ez a folyamat, ugye ez most most a KSH-val közösen csinálunk egy olyan fajta alkalmazást. Mi alkalmazás alkalmas arra, hogy beütjük a saját cégünk adatait, megmondjuk, hogy hol van, megmondjuk, hogy milyen területen tevékenykedik, és egyébként egy modell alapján tesz javaslatokat, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy egyébként a sikeresség az erőteljesebb legyen. Ez zajlik, és igazán, ha szigorúan értelmezzük a magyar KKV-knak, ilyenfajta tanácsadó funkciókra van szüksége, hogy ne csak sporadikusan egyszer-egyszer igénybe vegyenek valódi tanácsadót, hanem folyamatosan tudják például a számaikat értelmezni, a gazdasági környezetüket értelmezni, és ebből olyan megállapításokat levonni, ami a vállalatok működésének jóságát növeli.
Ezt az alkalmazást majd ingyen használhatják a KKV-k?
Ennek az első szintjét abban maradtuk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy ennek a magas szintjét ezt ők rendelkezésre bocsátják, és használhatják a KKV-k ugyan egyébként, mint ennek egy jogi asszisztens változatát, amikor viszont jogi kérdésekre tudunk válaszokat kapni, és nem kell feltétlenül jogvégzett embereket igénybe venni, hát legalábbis az első lépésben.
Az ilyen alkalmazások nyilván egyszerűsítik a cégek dolgát, spórolnak nekik, kiválthatják akár egy-egy alkalmazott munkáját. A munkavállalók szempontjából pedig így nyilván felmerül a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia miatt lehetnek-e elbocsátások.
Megnézzük az ipari forradalmakat, ahol mindig volt félelem, azt illetően, hogy jön a gép és elveszi a munkámat, talán a felszabadult munkaerő a sokkal magasabb hozzáadott értékű és más munkát tud elvégezni, de pont az ellenkezője történt ennek. Én azt gondolom, itt is így lesz, át fog strukturálódni, át fognak strukturálni a munkahelyek, nyilván vannak olyanok, amit egyébként most sem végzünk el, vagy nem tudunk elvégezni, nem akarunk elvégezni, mert nehéz, mert veszélyes, mert unalmas. De ott tipikusan ezeknek az eszközöknek megvan a maga jelentősége, és hát így a felszabadult időből viszont tudunk más típusú munkát végezni. És pont az első négy ipari forradalomnak pont ez volt mindig a következménye, hogy soha nem kevesebb munkahely lett, hanem újabb munkahelyek jelentek meg, és újabb kapacitás igények lettek. Tehát pont globálisan nem kevesebb munkahely lett, tehát nem elvették a munkákat, hanem más struktúrálták, hiszen itt is így lesz.
Szükséges lehet a mesterséges intelligencia használatához valamiféle képzési, átképzési program a munkahelyeken?
A megértéséhez mindenképpen szükséges, tehát hogy a cég menedzsmentje, a cég munkavállalói megértsék, hogy mi a mesterséges intelligencia, és ne féljenek tőle. Ott attól függ, hogy milyen a cég működése, természetesen igen, de ugyanez igaz akkor is, hogyha mondjuk mesterséges intelligencia tárgyasult formáját, tehát robotokat használunk a gyártási folyamatban, akkor természetesen szükség van képzésre, hogy hogyan kooperálunk ezekkel a robotokkal, és nyilvánvalóan változik az a környezet is, hogy ezek az eszközök, ezek másfajta karbantartási, javítási stratégiát követnek, de igen, nyilván szükség van ilyenfajta képzésre.
Tervez ilyen programokat támogatni, vagy akár indítani a kormány?
Hát a kormány ugye nem mindenható minden esetben, ezek inkább a vállalatoknak a feladatai, de óvatatlanul a vállalatokat mindenképpen támogatjuk abba, hogy mesterséges intelligencia alkalmazásokat próbáljanak meg létrehozni, illetve támogatjuk azokat a vállalatokat, akik ilyen megoldásokat szolgáltatnak. Ugye hamarosan megjelenik egy olyan tőkealap, ami deep tech, mesterséges intelligencia cégeknek a tőkésítését, vagy akár a hitellel történő támogatását fogja végezni.
Mesterséges intelligencia hivatal létrehozását is tervezi a kormány. Ez miért szükséges gazdasági szempontból is lényeges egy ilyen hatóság?
Abszolút, ugyanis ugye két eleme van az AI-ek, tehát az Európai Jogszabálycsomag által meghatározott hatósági funkcióknak. Az egyik az egy bejelentő hatóság. Ugye ezek azok, akik egyébként az adott mesterséges intelligenciával rendelkező termék minősítését végzik, hogy ez valóban az, ez egy ilyen hatóság. És akkor van egy piacfelügyeleti funkció, ami meg azért kell, mert azért a mesterséges intelligencia a terméknek a struktúráját meg tudja bonyolítani, tehát ezért ez a második ilyen. És azért, hogy az egész ügyet tudjuk kontrollálni, tehát tudjuk valamilyen módon továbbfejleszteni, ez ugyan nem kötelező, de létre fog jönni egy mesterséges intelligencia tanács, ami részben gazdaságügyekkel, részben pedig technológiai tudományos ügyekkel foglalkozik.
Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztost hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több szigorítás is kikerült a település védelmi törvényből, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Navracsics Tibor.
A törvénytervezetnek volt társadalmi egyeztetése, ez a végeredményen látszik is, mert nem egészen ugyanaz, mint amilyen a tervezet volt. A legnagyobb aggályt, hogy az ingatlan forgalmi értékét csökkenti, sikerült kivédeni?
Szerintünk igen, bár az az igazság, ebből a szempontból kicsit álszent a magatartásom, én az elején sem hittem abban, hogy bármelyik, az akkor még öt, azóta hárommá vált intézkedés közül, bármelyik is valójában az ingatlan piacon radikális árcsökkenést eredményezett volna. Az árcsökkenés, ahogy látom, és az áremelkedés, ez egy pulzáló folyamat az ingatlan piacon, és most is látjuk például, hogy elért már egy olyan magasságot az ingatlan ár, hogy már nem emelkedik tovább, stagnál, sőt, bizonyos település csökken, anélkül, hogy bevezettük volna, vagy hatályba lépett volna ez a törvény.
De mi volt az a társadalmi igény, ami magát a szabályozást életre hívta? Nincs két egyforma település, tehát nem egyfajta lehet igény. Nem, nem, nyilván nem egyfajta igény van.
Így van. Ugye Magyarországon van 3178, ha jól tudom, önkormányzat, és nagyjából a statisztikai adatok alapján azt mondhatjuk, hogy van 2000 olyan önkormányzat, amelynek csökken a népessége. Mivel általánosságban Magyarország népessége is csökken, ezért a települések kétharmadán csökken a népesség, előregedő társadalom vagyunk. Van egy körülbelül 1100 önkormányzatból álló csoport, ahol a népesség stagnál vagy növekszik, de ennek az 1100 településnek is a túlnyomó többsége örül annak, hogy növekszik a népessége, hiszen ez gyakorlatilag a korábbi veszteségek pótlását jelenti. Van ugyanakkor egy általam körülbelül olyan 300-ra tippelt halmaz, 300 önkormányzatra tippelt halmaz, amely önkormányzatok vagy települések a népesség növekedést és annak a időnként robbanásszerű ütemét veszélyként élik meg. Vagy az infrastruktúrára nézve, tehát egész egyszerűen egy kis falu népessége, lakossága megsokszorozódik, akkor ez a szennyvízhálózat, ivóvízhálózat, úthálózat, oktatási infrastruktúra, egészségügyi infrastruktúra szempontjából probléma. Utalnék Solymárra, most már talán két éve nyáron volt, amikor Solymáron több napon keresztül volt ivóvíz hiány, mert egész egyszerűen az ivóvíz infrastruktúra nem bírta a megnövekedett népesség szükségleteit, vagy más szempontból, nehezebben körülhatárolható szempontból az identitásukat féltik. Adott esetben az adott közösség, amely egy zártabb közösség volt, azáltal, hogy nagyon sokan költöznek be, átalakul, és ezt az ott élők fenyegetésként vagy veszélyként élik meg, és ha nem is akarják teljes egészében megakadályozni a beköltözést, de legalább szeretnék kontroll ellenőrzés alá venni, hogy hányan költözhetnek be, hiszen nem bírják már építési telekkel, a hagyományos parasztházakat fölvásárolják az új lakók, átalakítják, más karakterűek lesznek, és a többi. Tehát ezen ilyen példa van. És én ez a törvény, ez azt mondhatjuk, hogy a települések, vagy az önkormányzatok háromnegyede számára, vagy talán négyötöde számára irreleváns ilyen értelemben, mert nem jelenik meg veszélyként a beköltözés.
De úgy is mondhatjuk, hogy az önkormányzatok egy tizede képes volt kilobbizni egy ilyen általános szabályozást.
Teljesen méltányolható okból. Én alapvetően három olyan területi egységet jelöltem meg, nem kizárólagosan, tehát lehet több is, csak ahol jól érzékelhetően jelentkeznek a problémák. Az egyik ez Budapest szűkebb agglomerációja, tehát a Budapest környékén lévő települések, ahol már sokan azt mondták, hogy már elkéstünk ezzel a törvénnyel. Hát ugye a politikában ez egy gyakran hozott vád, és ezzel valóban nem is lehet mit tenni, biztos van, akinél már elkéstünk. Budapesti agglomeráció tágabb környezete, hiszen ma már egyre több ingázási, népességi adat mutatja azt, hogy valójában a budapesti agglomeráció ma már a Velencei tóig nyúlik le, tehát gárdonyi járás, amely tavaly előtt is, tavaly is nagyon dinamikus népességnövekedést mutat fel, vélhetően azért, mert a székesfehérvári és a budapesti kiköltözés találkozik a gárdonyi járás községeiben vagy településeiben, és a harmadik pedig ez a Balaton környéke, annak is elsősorban a keleti medencéje, Balatonfüred, Balatonalmádi, Balatonakaratja, Siófok, Aliga, Világos és a többi, ahol, mivel az M7-es könnyen elérhető, ezért szintén, különösen a koronavírus járvány időszakában többen jelentek meg, és most is nagyon sokan, adott esetben fiatalok, sikeres üzletemberek költöznek le, mert megengedhetik maguknak, hogy ott éljenek. Ugyanakkor ezek az önkormányzatok azzal szembesülnek, hogy ahogy az egyik polgármester fogalmazott, egy-egy falusi rendezvény kapcsán szembesül azzal, hogy már nem tudja, ki lakik a faluban. Egy-egy kis közösség számára érzelmi és a politikai, nem, szóval nem a pártpolitikai értelemben, de politikai problémát is jelent, egy közösség megbicsaklik, és ezt sokan érzik így, és ezért nagyon sokan kerestek meg minket. Konkrétan a Dunai árvíz időszakában a Dunakanyar térségéből is az ott lévő polgármesterek, és a Balaton térségéből is kerestek meg egyébként évközben. Én magam ugye balatonparti választókerületnek vagyok az egyéni képviselője, tehát én magam is szembesülök ezzel a problémával, és engem is sokszor kerestek meg polgármesterek, hogy nyújtsunk valamilyen segítséget ebben az ügyben.
De most egy veszprémi ember Füreden ugyanúgy vehet házat, vagy majd ezt a füredi testület megmondja?
Azt majd a füredi testület megmondja. Ugye a két legerősebb vagy brutálisabb, fogalmazunk úgy, hogy eszköz a beköltözés kivédésére, ez tulajdonképpen kikerült a társadalmi konzultáció hatására a törvényből. Az egyik, ami a legtöbb kétséget ébresztette, ez a teljes tiltás tulajdonképpen. Az sem volt teljes tiltás, mert ugye mindig a törvényben meg vannak határozva kivételes esetek, rokonok, munkahely és többi és többi. Igen. Tehát a teljes tiltás kikerült belőle, illetve kikerült belőle az is, hogy feltételekhez kössék az ingatlan szerzést magát. És három eset maradt, az egyik az, amikor a lakcím bejelentést kötik feltételhez, a másik, amikor az elővásárlási joghoz kötik a eladóvá vált ingatlan megszerzését, és a harmadik pedig, amikor valami betelepülési hozzájárulás fizetéséhez kötik hozzá. Ez szerintem mind a három olyan, amely önmagában nem zárja ki az ingatlan szerzést, arra viszont jó, hogy egy település egy kicsit szűkebbre vonja az érdeklődők vagy a vásárlók körét.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Július 1-től bővül a NAV gazdaság fehérítő eszköztára, hatályba lép a foglalkoztatási jogviszonyt tisztázó eljárás. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság rövid határidőn belül szankcionálja azokat a munkáltatókat, amelyek elmulasztják az adófizetést és a járulékbevallást a munkavállalóiknál, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilviával Sipos Ildikó beszélt.
Július 1-től lép hatályba a foglalkoztatási jogviszony tisztázó eljárás. Ez egy teljesen újfajta speciális eljárás lesz, mégpedig azért, mert egy konkrét, szigorú, nem csökkenthető mértékű bírságot kaphat az, aki 15 napon belül nem reagál a NAV-nak a felhívására. Abban az esetben, hogyha a NAV valamilyen eltérést észlel a foglalkoztatási adatokban, akkor nem ellenőrzési eljárás keretében tisztázza azt, hanem ad lehetőséget arra, hogy a munkáltató ezt saját maga 15 napon belül valahogy helyre tegye. A NAV-nak a célja ezzel az eljárással nem a bírságolás, hanem a munkavállalók érdekének a védelme. Ugyanis a munkáltatónak alapvetően kétféle kötelezettsége van az alkalmazottjával szemben. Az egyik az az, hogy még a munkaidő megkezdése előtt bejelenti az alkalmazottját. A másik fontos kötelezettség az pedig az, hogy minden hónapra ad járulékbevallást. A járulékbevalláson túl megfizeti a munkavállaló járulékait, amit egyébként a munkavállalónak a munkabéréből levon. Abban az esetben, ha valamelyik munkáltató csak a bejelentési kötelezettségét teljesíti, de a járulékbevallási kötelezettségét nem, akkor a munkavállaló azzal számolhat, hogy ha táppénzre megy, akkor ugye nincsen táppénz alapja, tehát hogy ott nem fog pénzt kapni, illetve ez az időszak, amíg úgy dolgozik, hogy a munkáltatója nem nyújtja be utána a bevallást, akkor ez az időszak nem is számít a nyugdíjába, és így a nyugdíj összegesen emelkedik ezzel az időszakkal, vagy az ott megkeresett pénzzel.
Említettük azt, hogy súlyos szankciókra számíthatnak azok a munkáltatók, amelyek nem tartják be a kötelezettségeket, mekkora összegben.
Július 1-től lépnek hatályba az új szabályok, tehát július 1-től már bírságolhat a NAV. Azonban még mindig ad a NAV egy türelmi időszakot, ameddig azt javasolja minden munkáltatónak, hogy nézze át, hogy a járulékbevallásokkal minden rendben van, mindenkit bejelentett szabályszerűen, illetve, ami még nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha kilépő alkalmazottja van, akkor azt is rendeznie kell. Amint elindulnak az új eljárások, az a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy a NAV kiküldi ezt a figyelemfelhívó levelet, erre a NAV ad 15 napot. Ha az a 15 nap letelik, akkor automatikusan megy a 100 000 forintos mulasztási bírság. A bírság utólag nem rendezhető, illetve utólag nem is mérsékelhető.
Linzmeier Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.